suttogta Matilda, és a legnagyobb meglepetésére a középen piros és aranyszínű szalaggal díszített szivar abban a pillanatban végiggurult az asztalon, és a szőnyegre pottyant. Matilda nagyon élvezte a dolgot. Büszke volt magára, amiért meg tudta csinálni. Mintha szikrák kergetőztek volna a fejében, és röppentek volna ki a szeméből. Mintha valami földön túli erő szállta volna meg. Milyen gyorsan ment, milyen könnyedén. Átvágott a szobán, felvette a szivart a padlóról, és visszatette az asztalra. Most jön a neheze, gondolta. Ha képes vagyok eltolni, akkor miért ne tudnám felemelni is? Muszáj megtanulnom felemelni tárgyakat, muszáj megtanulnom felemelni, és a levegőben tartani ezt a szivart. Nem lehet olyan nehéz. Visszaült az ágy végébe. Most már erőlködés nélkül összetudta gyűjteni az erőt a szemébe, mintha csak megnyomott volna egy gombot az agyában. Emelkedj, suttogta. Emelkedj, emelkedj. A szivar először gurulni kezdett, de akkor Matilda még erősebben összpontosított, mire a szivar egyik vége lassan felemelkedett a levegőbe, úgy 2-3 centi magasan. Borzasztó erőfeszítések árán sikerült nagyjából 10 másodpercig a levegőben tartania a szivart, aztán leesett az asztalra. Hú, pihegett. Kezdek belejönni, menni fog. Matilda egy órán keresztül gyakorolt, és a végén, pusztán a szeme erejével sikerült nagyjából egy percen át 15 centi magasan megtartania a szivart. Ám hirtelen rettentő kimerültség fogta el, hanyaddőlt az ágyon, és elaludt. Így talált rá az anyukája.
– Neked meg mi bajod?
– ébresztette fel.
– Talán beteg vagy?
– Hó, a mindenit elaludtam
– nyögte Matilda, majd felült és körülnézett.
– Jól vagyok, csak egy kicsit elfáradtam.
Attól fogva Matilda tanítás után minden nap bezárkózott a szobájába, és szorgalmasan gyakorolt. Remekül haladt, egyre jobban belejött. 6 nap múlva, a következő szerda este már nem csak arra volt képes, hogy felemelje a szivart, hanem úgy mozgatta, ahogy csak akarta. Csodálatos volt.
Meg tudom csinálni!
Újjongott.
Tényleg meg tudom csinálni! Fel tudom emelni a szivart a szemem erejével, és úgy mozgatom, ahogyan csak akarom!
Elérkezett hát az idő, hogy megvalósítsa nagy tervét. A harmadik csoda. Másnap csütörtök volt, és szokás szerint Dorong igazgatónő tartotta meg Cukor kisasszony ebéd utáni óráját. Reggel a tanítónéni így szólt az osztályhoz.
A legutóbbi alkalommal, amikor az igazgatónő tartott nektek órát, páran közületek eléggé megjárták, ezért arra kérlek benneteket, hogy ma legyetek még óvatosabbak, és viselkedjetek sokkal okosabban. Hogy van a füled, Erik? A múlt órán alaposan kezelésbe vette Dorong kisasszony.
Megnyúltak, felelte Erik. Anyukám szerint sokkal nagyobbak lettek.
És te, Robert? Kérdezte a másik áldozattól Cukor kisasszony. Örömmel látom, hogy nem hullott ki az összes hajad.
Sokáig égett még a fejbőröm, felelte Robert.
Te pedig, Otto, fordult a kisfiúhoz a tanítónéni. Ha lehet, ne kötözködj az igazgatónénivel. Múlt héten bizony sokat pimaszkodtál vele.
Utálom, felelte halkan Otto.
Örülnék, ha ez nem lenne az arcodra írva, mondta Cukor kisasszony. Nem éri meg. Dorong kisasszony nagyon erős, acélból vannak az izmai.
Bárcsak felnőtt lennék, sóhajtott Otto. Úgy agyoncsapnám akár a legyet.
Azért ebben nem vagyok olyan biztos, csitított a Cukor kisasszony. Még soha senki sem tudta legyőzni.
Ma mit fog kérdezni?
Jelentkezett egy kislány. Talán a 3-as szorzótáblát, felelte Cukor kisasszony. A héten ezt kellett megtanulnotok, remélem mindenki tudja.
Elérkezett az ebédszünet, és gyorsan véget is ért. Ebéd után a gyerekek visszamentek az osztályba. Cukor kisasszony megállt a terem végében, a gyerekek csendben, ijedten várakoztak. És akkor, mint a végzet rettegett óriása, a hatalmas termetű Dorong igazgatónő betrappolt a terembe, zöld térnadrágjában és barna köpenyében. Nyíl egyenesen a vizes kancsóhoz ment, felemelte és belenézett.
Örömmel látom, hogy ezúttal senki se rakott mindenféle nyálkás élőlényeket az ivóvizembe,
dörögte.
Szerencsétek, különben rettenetes bosszút álltam volna az egész osztályon, magát is beleértve, cukorkisasszony.
Az osztály némán feszülten figyelt. Kezdték kiismerni az igazgatónőt, és nem akarták kihúzni a gyufát.
Rendben van,
bődült el Doron kisasszony.
Lássuk, hogy megy a hármas szorzótábla, vagy másképpen fogalmazva, nézzük csak, mennyire nem tanította meg nektek cukorkisasszony a hármas szorzótáblát.
Az igazgatónő csípőretett kézzel terpezben állt az osztály előtt, és fenyegetően méregette a terem végébe húzódott tanítónénit, aki szótlanul hallgatta. Matilda mozdulatlanul ült a második padban, és feszülten figyelt.
Te ott!
Kiáltott fel hirtelen Doron kisasszony, és sodrófa vastagságú ujjával egy Vilmos nevű kisfiúra bökött. Vilmos az első pacsor legszélén ült.
Állj fel, de azonnal!
Vilmos felállt.
Mondd el visszafelé a hármas szorzótáblát!
Parancsolta neki az igazgatónő.
Visszafelé?
Hökkent meg Vilmos.
De hát én nem úgy tanultam meg.
Na tessék!
Kiáltott diadalittasan Doron kisasszony.
Nem tanultatok ti semmit! Cukor kisasszony mégis miért nem tanított nekik a héten semmit, ha szabad érdeklődnöm?
De hát, Doron kisasszony,
háborodott fel a tanítónéni.
Mindenki tudja a hármas szorzótáblát, csak azt nem értem, hogy miért kellett volna visszafelé megtanítanom a gyerekeknek. Semmi értelme nincs visszafelé tanulni a dolgokat. Az életnek is az a lényege, hogy előrefelé halad, és ha már itt tartunk, megkérdezném, hogy maga például el tud-e betűzni kapásból hátrafelé egy olyan egyszerű szót, mint a rossz. Erősen kétlem.
Ne merészeljen szemtelenkedni velem, cukor kisasszony!
Csattant fel az igazgatónő, aztán a szerencsétlen Vilmoshoz fordult.
Jól van, kisfiam,
folytatta vészjósló hangon.
Felelj akkor a következő kérdésemre. Ha van 7 almám, 7 narancsom és 7 banánom, akkor összesen hány gyümölcsöm van? Rajta, gyerünk, gyorsan a választ!
De hiszen ez összeadás,
kiáltott fel Vilmos.
Ez nem a hármas szorzótábla.
Te tökkel ütött mamlasz!
Üvöltött rá Doron kisasszony.
Te bolhamart a bumburnyák! Már hogy ne volna ez a hármas szorzótábla? Van 3 kupac gyümölcsöd, mind a 3 kupacban van 7 darab. 3 × 7 az 21. Mit nem értesz ezen, te posványos pöcegödör? Kapsz még egy esélyt. Van 8 kókuszdium, 8 magyarom, meg 8 ilyen magyarúagyú hülye gyerekem, mint te. Mennyi az összesen? Válaszolj de azonnal!
Szegény Vilmos teljesen összezavarodott.
Egy pillanat!
Kiáltott.
Mi mindjárt mondom, tehát össze kell adni 8 kókuszdiót, 8 magyarót, meg...
Az ujjain számolt.
Te pörsenő pattanás!
Ordította Doron kisasszony.
Te nyüves nyomvadék, ez nem összeadás, hanem szorzás! A helyes válasz 3 × 8, vagy 8 × 3? Mi a különbség a 3 × 8 és a 8 × 3 között? Kivele-e azonnal, te retkes takarmányrépa!
Vilmos addigra már úgy meg volt rémülve és össze volt zavarodva, hogy meg sem mert nyikkanni. Doron kisasszony 2 lépéssel mellette termett, és egy elképesztő trükkel, amelyet cselgáncson vagy karatén tanítanak, kisöpörte Vilmos egyik lábát, de úgy, hogy a kisfiú felemelkedett a levegőbe, és megpördült a saját tengelye körül. A szaltó közben Dorong elkapta a bokáját, és szegény gyerek úgy lógott fejjel lefelé, mint a kopasztott csirkék a hentes üzlet kirakatában.
3 × 8!
Üvöltötte Doron kisasszony, és a bokájánál fogva ide-oda lóbált a szegény Vilmost.
3 × 8 az ugyanannyi, mint 8 × 3, és 3 × 8 az 24, ismételd meg!
Abban a pillanatban a terem túlsó végében Otto felpattant a padból, és izgatottan mutogatni kezdett a táblára.
Ha, a kréta! A kréta! Nézzétek a krétát! Magától mozog!
Kiáltotta olyan éles hangon, hogy a teremben mindenki, még Doron kisasszony is a tábla felé kapta a fejét. És valóban az egyik vadonatúj kréta a sötét szürke tábla előtt lebegett a levegőben.
– Ez ír valamit!
– visította fejhangon Otto.
– A kréta ír valamit!
És a kréta tényleg írt valamit a táblára.
– Mi a fészkes fene folyik itt?
– bömbölte Doron kisasszony. Megrémült, amikor látta, hogy egy láthatatlan kéz az ő keresztnevét karcolja fel a táblára. Ledobta Vilmost a padlóra, aztán az osztályhoz fordult.
Kicsinál!